Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
Kedves nézőink, illetve hallgatóink, nagyon köszönjük, hogy most is kitartatok mellettünk. Ez a Partcafé, a Balaton hangja. Köszönti az egybegyűlteket a két műsorvezető, Pritzinger Péter
és Mihálovics András, illetve jegyezzük még meg, hogy köszönjük a Szerencsejáték ZRT támogatását, aki lehetővé tette ennek az epizódnak az elkészítését is.
Na, megint csak Balaton, mi meglepő módon, ám megint csak nem nyár, talán megint csak azt mondhatom, hogy nem meglepő, hogy ez a téma terítékre kerül, de most egy kicsit a négy évszakos Balaton koncepciójának a gasztrolábát vesszük megint csak sokadszorra górcső alá. Mert hogy először, mielőtt a vendégünket behívjuk, egy kicsit az előéletét ennek a dolognak nézzük meg. A Balaton az azért csak összeforr a gasztronómiával, ha más nem a fagyi, meg a lángoson keresztül a főszezonban. De az, hogy épül, szépül a balatoni gasztronómia immár a nyári szezonon kívül is, az ilyen tök spontán volt, vagy ezt azért kellett valahogy katalizálni, hogy így fogalmazzak?
Természetesen soha semmi nem teljesen spontán, vannak innovatív ötletek, vannak kreatív emberek, de azért előbb-utóbb az ő ötleteiket, az ő törekvéseiket valahogy be kell csatornázni valamibe, vagy valamivé. A Balatonról többek között úgy is szoktunk beszélni, mint a magyar gasztronómiai forradalom megújulásnak az egyik bölcsője, és nyilván ez balatoni vendéglátósoktól, balatoni séfektől, szakácsoktól, étteremtulajdonosoktól jön ez az irány. Nagyjából 20-25 évvel ezelőtt ismerték föl néhányan azt, hogyha nem úgy akarnak élni, hogy az egész éves bevételüket két-két és fél hónap alatt akarják a nyáron megkeresni, akkor valami mást, valami egész évben működő és jó minőségű dolgot kell nyújtani. Gyakorlatilag ebből nőttek ki azok a vállalkozások, azok az éttermek, akik ma az én szerény becslésem szerint legalább 80-100-an vannak a Balaton körül, akik egész évben nyitva vannak, vagy törekednek arra, hogy egész évben nyitva legyenek, akik jó minőséget elérhető áron forgalmaznak, értékesítenek.
Egyébként ez ilyen teljes heti nyitvatartást feltételez, vagy ilyenkor rövid hetek vannak azért a Balatonnál, hiszen mondjuk egy dolgos hétköznap kedd este talán nem olyan nagyon sok vendég a helyeken kívül, persze az, aki betér egy-egy balatoni vendéglőbe. Azt gondolnám, hogy inkább a hétvége az, ami értelmezhető lehet gazdasági szempontból is.
Így van, a vendéglátóhelyek nagyon nagy része abban az értelemben egész éves, hogy minden héten nyitva van, de vannak olyan időszakok, jellemzően ez az ősztél, amikor adott esetben csak szerdától vasárnapig, vagy csütörtöktől vasárnapig tartanak nyitva, de jó pár olyan is van, ami kifejezetten ad arra, hogy ő az év 365 napján nyitva legyen. Ezek gyakorlatilag fogalmak, intézmények, amiket mindenki így ismer. Ha egy picit belegondolunk, vagy a kedves hallgatók, nézők belegondolnak, könnyebb is alkalmazkodnia, könnyebb is értelmeznie a vendégnek azt, hogyha tudja, hogy ez az étterem, ez minden héten nyitva van, csütörtöktől vasárnapig. Nem kell megjegyezni, hogy melyik napon hánytól hányig, egyszerű a szabály. Egyébként ez az egész Balatonra érvényes. Ugye mi abban bízunk, hogy előbb-utóbb az emberekben általánosan elterjed az a tudás, vagy az a hit, vagy az a meggyőződés, hogy a Balatonhoz minden héten érdemes lejönni, mert minden héten legalább a hét második felében biztosan történik valami érdekes dolog.
Mennyire más a téli balatoni gasztronómiai élet, mint a nyári? Nyilván kevesebb a eszkimó, és kevesebb a fókusz.
Hogyha most arra gondolsz, hogy mennyiben más nyitvatartó egységek számát, eloszlását tekintve, akkor persze, tehát körülbelül az éttermek harmada, negyede van nyitva ősszel télen. Ez sem kevés egyébként. Ha arra gondolsz, hogy tartalmilag miben más, hát nyilván a szezonális alapanyagoknak megfelelő szezonális ajánlatok készülnek nyáron, ősszel, télen, tavasszal.
Uh-huh. Ilyenkor felvetődik mindig bennem az, hogy a helyi közösségek ebben segítenek, meg a helyi termelők segítenek, hogy itt valami olyan történjen, szezonon kívül, nyári szezonon kívül, ami vendégeket csábíthat a tó partjára?
Persze, hiszen egyrészt külön-külön is érdekük, hogy a portékáikat, a termékeiket eladják, vagy az éttermeknek megfelelő mennyiségben tudják szállítani, de közösen is érdekeltek, és ezt egyre többen ismerik fel abban, azt, hogy ide kell csábítaniuk a vendégeket ősszel is és télen is.
Uh-huh. A gasztrohegy lesz a témánk, amielőtt a felkent szakértőt ezügybe beinvitálnánk, beszéljünk egy kicsit róla. Én hallottam róla, de nem próbáltam. Itt miről van szó tulajdonképpen?
Ez egy a sok gasztronómiai kísérlet közül, szerintem az egyik legsikeresebb, vagy program próbálkozás közül. Körülbelül úgy kell elképzelni, hogy októbertől áprilisig, vagy májusig, 4 vagy 5, esetenként egyik másik évben 6 alkalommal, egy-egy hétvégén összefognak a badacsonyi vendéglátóhelyek és a borászatok, megbeszélik azt 10-12-14-en, hogy akkor ők azon a hétvégén mindannyian nyitva lesznek, és erre a hétvégére, vagy ezekre a napokra külön kis kóstoló fogásokkal készülnek a séfek, tehát az ajánlat az az, hogy oda tudsz menni, és mondjuk 2-2,5 nap alatt 12-14 helyet körbe tudsz látogatni, ezek egymástól nagyjából gyalogos távolságra vannak, de biciklivel biztosan jól megközelíthetők. Az adagok azok direkt kicsik, azért, hogy több helyen többet is meg tudják kóstolni, ne telje meg a hasad az első állomásnál, és így eltöltesz 2 tartalmas napot, vagy 2,5-3 tartalmas napot, úgyhogy megismered a badacsonyi szolgáltatókat, megismered magukat, a vendéglátókat, a borászokat, meg megismered az ott készült finomságokat.
Akkor itt is előjön az élményfaktor.
Abszolút.
Is. Tehát ez nem csak egy gasztronómia esemény, oda megyünk, eszünk egy jót, aztán meg utána továbbállunk, hanem persze. Itt azért az élmények is szerepet.
Nem beszélve arról, hogy azon a területen, ahol ez zajlik, annak a területnek nincs olyan pontja, ami nem gyönyörű minden irányba. Tehát, hogyha a Badacsony felenézel, ha Szentgyörgyhegy felenézel, ha Fonyót felenézel, ha Szigliget felenézel, tehát gyakorlatilag egy parádés gyönyörű őszi környezetben egy gasztronómiai élmény, meg egy társasági élmény, tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy szombat délben elmegyünk valahol megebédelni, és utána megisszuk a kávét, fizetünk és hazamegyünk, hanem hogy ott töltünk a badacsonyi szőlőhegyeken, vagy szőlődombokon 2,5-3 napot.
No, hát akkor ismerjük meg ezt a gasztrohegy badacsony szerveződést, élménycsomagot, gasztronómiai eseményt, majd meglátjuk az ötlet gazda segítségével, fogjuk körbejárni a témát, Budavári Dóra, ő gasztro és borkommunikációs szakember, újságíró, és a Taste of Balaton Fesztivál szervezője is egyben.
Parti arcok, a Part Café portré rovata.
Szia Dóri! Örülünk, sziasztok. Hogy itt vagy, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és akkor, ahogy ebben a műsorban szoktuk, kezdjük azzal, hogy neked mi a balatoni kötődésed, te hogy szerettél bele a Balatonba?
Hát én köszönöm, hogy meghívtatok. Van egy sztori, amit egyébként már mondjuk nem vagyok akkora sztár, de sok helyen elmeséltem, hogy nekem a szüleim a Balatonparton ismerkedtek meg. Az édesapám megkérdezte a Csopaki strandon az édesanyámat, hogy mit olvas 16 évesen, és ott az egy szerelem lett, és akkor aztán a Csopaki nyaraló lett végül is az én felnővésemnek, meg a családnak a központja. Aha. Úgyhogy ez egy ilyen 0 éves kötődés.
A kicsi gyerekkorod óta gyakorlatilag ott voltál egy csomó Csopakon?
Itt én júniusban születtem, és szerintem azt hiszem, hogy júliusban már lent voltunk, igen, okay. Csopakon, és nekünk egy ilyen két laki volt az életünk.
A munkád is oda köt valamelyest a Balatonhoz, ugye?
Igen, de szerintem ez abszolút...
Vagy te vagy az a tipikus két laki ember, aki itt is van, meg ott is van, jó sokat.
Igen, itt is vagyok, és ott is vagyok, de szerintem az, hogy a Balatonon nőttem föl, az valahogy így determinálta azt, hogy én a Balatonon fogok dolgozni, meg hogy én nem tudtam soha elszakadni a Balatontól. Azért azt tudni kell, hogy itt most egy egyszobás nyaralóról beszélünk, ahol az egész család a mamával, meg a tesókkal, meg minden együtt voltunk a gyerekkoromban, úgyhogy azért az nagyon nagy upgrade volt az én életemben, amikor lett egy saját balatoni támaszpont, ami ugye a Szentgyörgyhegy egy kicsit arrébb, és talán ezzel egy időben kezdtem el belefolyni jobban a balatoni kommunikációba, a balatoni projektekbe, de hát ezeket majd úgyis sorra vesszük, de talán ami az első évszám, ami fontos ebből a szempontból, az 2013, amikor az akkor induló Viláv Balatonnak a főszerkesztője lettem. Én úgy érzem, hogy akkor indult ez az egész balatoni gasztroforradalom, akkor pesdült föl minden, tök jókor voltam, tök jó helyen, az volt a munkám, hogy beüljek az autóba, vagy felüljek a vonatra, és beherjem az egész Balaton, és 13-ban a Viláv Balatonnal tulajdonképpen csináljunk egy adatbázist arról, hogy hova menjél, hol legyél, hol mit tudsz csinálni, tehát az adatbázis volt a feladatunk. Na most egy adatbázishoz nyilván mindenhova sajnos el kell látogatnod. És nekem akkor még nem volt jogsim, úgyhogy vagy valaki vitt, vagy vonattal mentünk, sátraztunk, bicikliztünk, tehát, hogy ilyen tényleg ilyen elképesztő adhok módon jutottunk el, és volt egy ilyen 3-4 hónap, amit így a Balatonon igazából mindenhol is töltöttem. És aztán onnantól kezdtem kapcsolatba kerülni balatoni szolgáltatókkal, és indult el az, hogy dolgoztam aztán éttermeknek, meg kezdtünk el rendezvényeket szervezni. Akkoriban nyílt a Jászdi Borterasz, a Homola Borterasz, vagy még említhetném Jazz Picnic, szóval, hogy elképesztő
idők a fősodorba keveredett.
Hogy oszlik meg a te két lakiságot? Hol vagy többet?
Tök érdekes, hogy az emberek nem rád gondolok, de az emberek nagyon nehezen értik meg ezt a két lakiságot, és ilyen százalékokat várnak mindig, hogy hol vagyunk. A többes szám az a férjemnek is nekem szól, hál' Istennek ő benne van ebbe az őrületben. Általában az van, hogy én olyan 2 hét után kezdek el mocorogni Pesten, és akkor nekem mennem kell, tehát annál többet én nem annyira bírok. Ő pedig Balatonon kezd el egy ilyen 3-4 hét után mocorogni, és akkor így szoktunk így váltani. Szerintem nincsen annál jobb élet, amikor az embernek van lehetősége erre. Szerintem a lehetőség nélkül lehet, hogy kicsi lenne egy picit, mondjuk főleg télen a Szentgyörgyhegy, és túl nagy lenne a budapesti nyüzsgés, de így ez imádnivaló. Többet vagyunk most Balatonon, mint Budapesten.
Egyébként ez nem okoz problémákat, mondjuk mint PR-os? Az, hogy a Balatonról kell dolgoznod? Mert az is abban meg egy ilyen talán picit hamis nosztalgia is van, hogy úgyis mindenhol van internetről, home office-ból úgyis lehet mindenhol dolgozni. Élek a gyanúperrel, azért nem mindent lehet így megoldani.
Én az egyik életemben a Forbes-nak PR szerkesztője vagyok, ami egy teljesen online munkakör részemről. Nekem van egy csapatom, fotósaim, újságíróim, én tulajdonképpen őket mozgatom, mint egy ilyen még királynő, vagy nem tudom, most ez lehet, hogy így rossz hasonlat, de ezt tudom onnan is csinálni. Viszont a PR dolgaim, azok a Balatonhoz kötődnek, tehát nekem ott kell elmennem, hogy beszéljek a vendéglátókkal, ott kell mennem, hogy megkóstoljuk az új gasztrohegy menüt, ott kell egy kicsit noszogatni őket, hogy na, mi lesz a program, vagy ott kell jobban jelen lennem, úgyhogy ezért kell nekem inkább a Balatonon élőben. Mert viszont abban igazad van, hogy velük tartani a kapcsolatot az élőben sokkal jobb, tehát beugrani és rájuk köszönni.
Erre mondta azt a balatoni kör elnöke Pach Gábor, hogy az emberek többsége szeretne úgy nyaralni, ahogy mi dolgozunk.
Igen, ez azóta se változott szerintem. Hol tart most a gasztroforradalom, azt hogy látod?
Egyébként a Pach Gáborra pont ezt akartam mondani, hogy azért én meg szeretnék úgy élni, hogy az Instagram profila mutatja, mert azért elég sok munka van mögötte, és amikor az ember csinál egy képet a naplementéről, akkor ez nem azt jelenti, hogy egy óráig a naplementét bámulja. 2013-ban szerintem tényleg az egy jó időszak volt, és onnantól volt egy elképesztő felívelése a gasztroforradalomban. Talán most már egy kicsit lenyugodott ez olyan szempontból, és szerintem ez pozitív, hogy megtalálták a helyüket azok a vendéglátók, akik akkor mondjuk elindultak. Nem az van, hogy minden héten nyílik egy új hely, és ez szerintem nem baj, hanem akik vannak, azok most már bebetonozottak, és kicsit a profiljukat is megtalálták. Azért ez mindig sok év, ameddig kialakul, hogy mi a signature dish, mit szeretnek a vendégek, mi az, amit lehet változtatni, vagy mi az, amihez ragaszkodni kell. És van egy olyan ökoszisztéma, ami szerintem egy ilyen eléggé harmonikus, és így lehet vele dolgozni. mint PR-os, meg mint szervező, de a forradalom szót azt mondjuk most 2025-ben nem használnám.
Sőt, azóta olyan értemben már egy picit túl is van talán a dolog a zenitjén, hogy vannak olyan helyek, vagy vannak olyan térségek, amik egy picit már veszítettek a fényükből, vagy megkoptak, esetleg olyan is, ami bezárt. Ugye ilyenkor szokott kialakulni a médiában a dráma, hogy Jézuson bezárt egy étel, könyörgöm, piac van, ez egy ilyen világ.
Ráadásul, hogy a régiók is változnak, mert egyébként semmiképp nem mondanék ilyet, hogy akkor a Káli medence, az északi vagy a déli part, de azért azt látjuk, hogy mindig hát tolódik el az, hogy éppen hogyan, hogyan meg hol nyílik. Hol van fiatal, hova költözött oda két séf, meg mit tudom én, még két pék, és akkor ott valami...
Bocs, és még egy megjegyzés ahhoz, amit mondtál, hogy nagyjából beállt, tehát hogy nem használnád a forradalom szót, amiről beszéltünk, András, amikor indítottuk ezt az egész műsort egy évvel ezelőtt, hogy vajon lesz-e elég téma, tehát kimeríthetetlen, kifogyhatatlan.
Hát is kötöttünk a következő témára, mert hogy Dóri, azt megkérdezném tőled, hogy ezt a gasztort rendbe tettük, de a másik munkád az a PR. Hogy látod most a Balaton PR-ját?
Szerintem erről Péterrel is sokat beszélgettünk, és a Tész Balaton mondjuk ennek egyik fő PR tevékenysége, vagy nem tudom, ötlete volt, hogy kezdjük a balatoni szezonról való kommunikációt, induljon meg ez pozitívan, mert a Balaton PR-ja, amit nem az, amit mi készítünk, mi hanem azt, amit rólunk csinálnak esetleg, az azért nagyon sok negatívumot tartalmaz, ami egyébként szerintem nem tudom, nevetséges. Amit fölírtam magamnak, és tényleg ez is szóba került sokszor, hogy ha elmész bárhova, mondjuk külföldre, ha én elmegyek Párizsba vagy Berlinbe, akkor én például egy hetet mindig töltök azzal, hogy megnézegetem az influencereket, jegyzeteket készítek a férjemmel, Google Map-en pineljük, hogy hova menjünk reggelizni. Na most, ha ezt nem teszed meg a Balatonnal, akkor lehet, hogy belefutsz valamibe, ami mondjuk nem tetszik, vagy ami drága, vagy nem jó árérték arányba, vagy mit tudom én. De hát ha az ember kirándulni megy, és volt egy olyan kérdés itt, hogy nem turistának, hanem vendégnek érkezel. Tehát ha vendégnek érkezel, akkor szerintem tiszteld meg azzal a régiót, hogy rákeresel, hogy egy kicsit kitalálod, hogy te hova fogsz menni, és azt megígérhetem, hogy akkor nem fogsz csalódni.
No, szusszanjunk egyet, és innentől már egészen konkrét dolgokról fogunk beszélgetni, legalábbis a gasztróhegyet alaposan ki fogjuk vesézni. Ne menjen senki sehová, egy rövid szünet után folytatódik a Partkast.